Sziasztok! Jó látni benneteket is. Csak így, ahogy ismerlek benneteket, így itt azt látom, hogy annyi-annyi ajándék van, újból és újból megfrissül ez bennem, hogy annyi ajándék van itt ebbe a gyülekezetbe. Itt van ez a drága dicsőítő csapat, akik hűségesek, és látszik, hogy nem félváró veszik a dicséretet. Milyen dicséret az, amit félváró vesznek, nem? Tehát az nem is dicséret, de látni a hűségüket ebben, és nagyon jó látni, hogy viszik az imádatot előttünk, ja, Isten felé. Aztán vannak különböző egyéb más szolgálatok is, és szolgáló szívek. És talán erről szeretnék egy kicsit beszélni röviden, hogy a hála. És minden szolgálat, ami ezt motiválja, az a hála. És szeretnék most egy rövidet imádkozni. Ja. Tényleg, Uram, mondhatjuk azt, hogy nincsen Isten más rajtad kívül. Téged dicsőít ez a világ, amit teremtettél egy szavadra. Téged dicsőít az alkotás, amelyet nem ember készített, hanem te készítettél. És ez ketté válik, az emberi alkotás és a te alkotásod. A szívünkben te alkottad meg a hitet, te alkottad meg a gyülekezetet, te jöttél ide közénk, te vonzottál ide hozzád bennünket, és te keltesz hálát a szívünkben azért, mert valamit megláttunk abból az ajándékból, amelyet ideadtál nekünk, ingyen kegyelemből. És szeretnénk, Uram, fölemelni a te nevedet, dicsérni tégedet, és aztán elvinni magunkkal mindazt a sok jót számba venni, amiért hálát adhatunk neked. Imádunk téged, Jézus, kérünk, hogy szólj hozzánk. Ámen. Csináltam egy rövid jegyzetet itt magamnak, mert nekem fontos a jegyzet. És így a hálán gondolkodtam, hogy hogyan keletkezik a hála. Hogyan születik a szívünkben a hála. És kifelé irányul. Ezek kardinális kérdések, azt gondolom, mert ezek nem automatikusan jönnek. Amikor azért nem automatikus, mert az eredendő bűn, ami Ádámtól keletkezett bennünk, az ugye azt mondja, hogy én vagyok az Isten. Azt mondja, hogy majd én megmutatom, én viszem majd az életemet. Én is ilyen voltam, én majd megmutatom, aztán bele is buktam. és aztán, amikor a kisgyerek meg tanulja a hálát. Honnan tanulja? A szülőtől. Lehet, hogy a szülőben van valami hálaérzet. Vagy jó azt látni, hogyha egy szülő azt mondja, hogy hé, nem így kérjük, hanem szeretnék kérni, és aztán megköszönöd. Ő tanulja. Aztán amikor a gyerek rájön, hogy amikor cukrot kap, és aztán megköszöni, az lehet, hogy nem szívből teszi, nem tudom, de lehet, hogy azért, mert számít arra, hogy legközelebb is, ha így csinálja, akkor kap egy másikat. És azt gondolom, hogy olyan hála lehet, ez miatt ugye egy önző természetű gondolat, vagy lehet egy őszinte szívből jövő gondolat, és aztán Isten tudjátok, látja a szívünket, és milyen jó ez. És Isten választ fog adni erre. De igazából a hálának a legnagyobb válasza, azt gondolom, hogy dicsérjük Istent. Azért, aki ő nyitotta meg a szemünket arra, hogy mi mindeneket ad nekünk. És azt gondolom, hogy ha van egy kis időd otthon, egy elcsendesedésed közben, hogy vedd számba azt, hogy mi mindeneket kaptál. És lehet, hogy azt mondod, hogy van egy órám, Uram, és lehet, hogy már 2 óra is elmúlt, és még mindig jönnek azok a dolgok, amiket kaptál a gazdag Istentől, vagy kaptunk. És azt mondja Jakab 1.17-ben, hogy minden jó adomány onnan felülről származik, a mindenség Urától. És ez ez helyre teszi bennünk a forrását. Helyre teszi azt, hogy kifelé irányul a szívünk, nem? Helyre teszi azt, hogy keletkezett a szívünkben egy hála, afelé, akitől az ajándékokat kapjuk. És aztán létrehoz egy elégedettséget, de az elégedettség nem a hála, viszont a kettő összekapcsolódik. Nagyon fontos, hogy az elégedettség, Filippi 4:11-13 mutat egy igét, nem minthogyha nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Mindig mindenhez hozzászoktam. A jó lakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, és a szűkölködéshez is. És azt gondolom, hogy ez az ige mutat valamit nekünk. Hé, most mi melyikbe vagyunk? Szűkölködésbe, vagy a bővölködésbe? Én azt gondolom, hogy fizikai értelemben a bővölködésbe vagyunk. Lehet, hogy szellemi értelemben szűkölködünk, de azt mondja Isten, hogy boldog ember az, aki szellemi értelemben szűkölködik, és vágyik Istenre, minél többet akar Istentől. És a mai világban, amikor hallod a rossz híreket, hallod a szűkölködés felé való irányokat, akkor valamelyik Zsoltár azt mondja, hogy a rossz hírtől nem kell megijedned, 140 valamelyik Zsoltár majd, hogy nem kell félned a rossz hírektől, mert Istened veled van. És amikor Pál ott volt a börtönben, szűkölködés időszakban, mit csinált? Énekel, dicsérte az Istent. Mit csinál a szívben a hála? A hála létrehoz egy olyan elégedettséget, ami nem a körülményektől függ. Amikor kísértés alatt vagyok, tudod, azt mondja Isten, hogy imádja engem, hogy az ördög fusson el tőled. El fog futni az ördög. Az imádatot nem szereti, a hálát. És van egy másik igém, Jób 1:20-21-ben. Akkor fölkelt Jób, megszaggatta a köntösét, megborotválta a fejét, a földre esett és leborult, és azt mondta, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek vissza. Az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve. Hogy ezt akkor mondta Jób, amikor megszűnt minden vagyona, megszűnt minden családtagja, és figyeljetek, ez kimeri ezt így kijelenteni. Hitből. Ki az, aki látja az Úrnak a hatalmát, amikor valami elveszik tőle? Látja-e abban Isten munkáját az ember, amikor figyelj, elvették a jogosítványomat. Gyorsan hajtottam. Mi hajtottál gyorsan? Persze, hogy elveszik a jogosítványodat. Vagy mit tudom én, lefelezték a jövedelmemet. Tudod, minden jó adomány onnan felülről, a mindenség urától származik. És nem tudod, hogy az a lefelezés, vagy a jogosítvány elfeledétele nem az Úrtól származott. És gondoljatok arra, hogy amikor jönnek a nehézségek, a nehéz idők majd, gondolj arra, hogy szűkölködni is dicsérünk az Urat. Van az az énekünk, tudod, hogy a nehézségekben is imádom őt, kilépek és imádom őt, és nem félek. Tudod, a félelem létrehozza bennünk az ördögnek a munkája fölnövekszik. A félelem elszakít Istentől, a félelem az imádatot kiöli a szívünkből. És nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a bátorságnak, a szeretetnek lelkét kaptuk. És ezért Isten hányszor és hányszor mondja azt, hogy adj hálát őszintén a szívedből. tele van a zsoltárok hálaadással, tele van az ige hálaadással, és ahogy olvasod, vonza a szívünket arra, hogy lássuk, hogy kinek és minek, kinek adunk hálát, és miért adunk hálát. És megszületik a hála szívedbe, és ez gyógyít. Figyelj, a hála gyógyít, a hála elfelejtett sebeket gyógyítja a hála. Meggyógyítja. János 11.41. Van egy ige, amikor Jézus hálát adott Lázárnál, Lázárt föltámasztotta, akkor elmozdították a követ. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Megtörtént a föltámadás? Itt még nem. De tudod, amikor nem a láthatók szerint adunk hálát előre, az hitből van. És Isten gyönyörködik a hálaadó szívben. Gyönyörködik. Isten keresi a hálaadó szívet. És tudod miért? Nem Istennek van szüksége ránk, hanem a mi szívünknek van szüksége ránk, hogy hálát adjunk. Hogy kiszakadjunk a gödörből, hogy lássunk fölfelé. Azt mondja, fölemelte a szemét. Ott volt a kő, ott volt. De elhengerítették. Nincs kő, nincs akadály, nincs rossz hír, ami odaragasztana bennünket a völgyre. Nincsen ilyen. Hitből van a hála, és azt gondolom, hogy el kell, hogy jussunk újból és újból. És egyébként 5 Mózes 8-ban majd olvassátok el, hogy Isten felsorolja Izraelnek azt, hogy figyelj, kihoztalak benneteket, kaptatok mannát, kaptatok vizet, mindent kaptatok, mindent. És Isten meg ránk árassza az ő kegyelmét gazdagon. Úgyhogy, ahogy olvastam így az igét, láttam azt, hogy 1 Korintus 15.57-ről beszélt a múltkor Noel, és azt mondja, hogy diadalt szerzett nekünk Isten, diadalt. És az nem vehetik el tőlünk. Nincs, aki elvegye azt az üdvösséget tőled, amit kaptál. És ha bizonytalan is vagy, tudod, menj hálát adni Istennek. Ne ragadjunk bele abba, hogy nem látjuk Istent. Ahogy olvastuk Jóbot, itt a nehézségei elején volt, és azt mondta, hogy hálát adok. Aztán végigment még egy csomó pusztuláson, és ott voltak a barátai, akik nem igazán bátorították őt, vagy emberi módon tették. És aztán a legvégén azt mondja Istennek, hogy most már szemeimmel látlak téged. Figyelj, szemeinkkel látni az Urat, végigvezet egy csomó nehézségen, de hálaadás kell hozzá, hogy lásd az Urat. A Szent Szellem fogja megnyitni a szemedet, a Szent Szellem fogja megnyitni a hálaadó szívet, a Szent Szellem fogja örvendeztetni a nehézségek között a hálaadásunkat, hálaadásunkban a szívünket. Úgyhogy ennyit szerettem volna így mondani, úgyhogy reménységünk van arra, hogyha Jézus hálaadással szaporította meg a kenyeret, támasztott föl halottakat, gyógyított. Figyelj, ez a miénk, ez a hálaadás a miénk. Úgyhogy a hálaadásban nem csak gyógyulás van, hanem erő is van. Teremtő erő van a hálaadásban. Úgyhogy a szívünket meggyógyítja, fölemeli, és előkészíti valami olyan dolgotra, amit még nem is látunk, de megvan. Amen. Köszönjük szépen.
Köszönjük ezt a drága üzenetet. Hiszem, hogy szívünket megérintette, az enyémet mindenképpen, mert csak elgondolkoztam azon, nem vagyok hálátlan ember, mert mindenért hálát adtam, még mikor hitetlen voltam akkor is, de úgy elgondolkodtam most, hogy vajon az én szívemből megkapja Isten azt a hálaadást, ami őnek ilyen kijár. És csak szoktam imádkozni, és nem megszokásból, tényleg akkor is mindig kapom ezt, hogyha életemnek minden percét azzal tölteném, hogy hálát adnák Istennek azért, hogy az én életemet megmentette ilyen módon, hogy az ő fiát feláldozta, értem bűnösért, az sem volna elég. Az sem volna elég, ha térdemében tölteném az egész életemet. Olyan jó az Úr, és annyi mindent adott, és annyi mindenből kimeneked. Hálába szeretnék én is áldozni, és köszönjük a szívedet, hogy ilyen jó táptalajot ennek az üzenetnek, és hogy így át tudtad nekünk ezt adni. Az Úr a szívemre helyezett nekem is egy pár igét, és gondoltam, hogy ami a szívemen van, ezzel kapcsolatban elmondanám, és aztán utána szólítanánk majd Zsolti testvérünket, hogy végezze az ő szolgálatát közöttünk. És képzeljétek el, hogy a Lukács 15-17-et kaptam így a bibliázgatás közben otthon, és hagy olvassam el nektek. Mikor aztán magába szállt, mondta az én atyámnak, milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. És ezen nagyon elgondolkodtam, és így a mai nappal is eszembe jutott, hogy bizonyára nem leszünk sokan, még sokan pihennek, milyen jó helyen vannak, milyen jó nekik, mennyire élvezhetik azt a környezetet, és ennek mi is csak örülni tudunk, hogy van lehetőség, és mi is örültünk a tábornak. De aztán az jutott, így azt kaptam így a szívemre, hogy a legjobb helyen mi vagyunk itt ma. Ez a legjobb hely, ami a mi számunkra létezik ezen a világon. Képzeljétek el. Gondoltátok ezt? Ez a legjobb hely. Ide járunk táplálkozni. Itt esszük a kenyeret. Ez a fiú, bizonyára ismeritek az ige szakaszt, vagy az igét, hogy arról a fiúról van szó, aki kikérte az ő örökségét, az ő jussát, fölpakolt, és elment az atyai háztól. Elment a legjobb helyről. Hogy ő majd saját életet él, és az ő kis vagyonából majd nagy dolgokat tesz. De ez az erő, ez a vagyon elfogyott. És eljutott odáig, hogy már ugye a disznókkal akarta moslékból enni, mert nem volt mit enni neki, és akkor mi történt? Magába nézett. Magába nézett. Mi sokszor vannak dolgok, amiért magunkba nézünk és átgondoljuk. És ez a fiú is itt magába nézett, és vajon mit láthatott meg? Mit láthatott meg, ami így megváltoztatta az ő szívét, az ő véleményét? Meglátta az ő atyát, ahonnan eljött. Meglátta az ő otthonát, amit ott hagyott. És arra kellett rájönni, hogy kilátástalan a helyzete, mert mindent eltékozolt. Mindent eltékozolt, és elvágyott arról a helyről, ahol neki a legjobb volt. És azt olvassuk, hogy a béresek bővölködnek a kenyérben. Hát milyen csodálatos hely ez, ahol mi is itt bővölködünk a kenyérben. Tudjátok milyen kenyérben? Az életnek kenyerében. Az Úr Jézus Krisztusban bővölködünk itt ezen a helyen. Nem repeszti szét a szívemet? Gerjedezteti az én lelkemet ez? De nagyon. És az jutott eszébe ennek a fiúnak, hogy a béresek, a szolgák bővölködnek a kenyérben. És csak hagy hozzak egy képet elétek, mikor úgy magánúton szoktunk menni a Balatonra, most ez volt a legjobb egyébként, mert nagyon sokszor voltam a Balatonon, de ilyen csodálatos módon, mint ahogy most az idén sikerült eljutnunk így közösségben, így még soha nem voltam. És nem volt a Balatonnal kapcsolatban ilyen érzésem soha. Tehát ez a közösség, ez, ez a mi közösségünk, drága testvéreim, ez csodákra képes. Csodákra képes. És ezt meg kell, hogy lássuk a szívünkben. És ez mind az életnek a kenyerétől van, hogy az a miénk, hogy azzal éltünk ott is. Kaptunk finom ennivalót. Áldja meg a drága jó Isten azt a nénikét, aki ott főzött ránk, mert egészen virtuóz volt a szakácstudományban. De a mi kenyerünk az Úr Jézus Krisztus. És amikor elmentünk így magánúton a Balatonra, egy jó párszor voltunk már, mindig elmentünk Keszthelyre, képzeljétek el, mert az a kedvenc városunk. És bármelyik partján, meg bármelyik csücskében voltunk a Balatonnak, oda el kellett, hogy menjünk. Bementünk a kastélykertbe, és ott van egy ilyen forrás, meg egy kis tó, ott a ilyen tarka halak, ezek a koi pontyok úszkálnak, és nagyon jól éreztük ott magunkat, és tudjátok, hogy mi van ott a kastélyban? A szolgáknak, a béreseknek olyan lakás, mai napig megvan, egy hosszú épület, ott voltak nekik a kis lakásaik. Ott tudtak lakni, enni, táplálkozni, tisztálkodni. Meg volt a helyük. És nekem ez a gyülekezeti hely is jutott az eszembe, hogy itt van a mi helyünk. Itt tudunk lakozni az Úr Jézus Krisztussal. Itt tudunk táplálkozni. Meg tudunk tisztulni. Meg tudunk tisztulni. És aztán ez a fiú, amikor meglátta az ő szívében az atyát, meg az atyai házat, bizonyára rossz érzések fogták el, és csak azon gondolkodtam, és azon azt kaptam a szívemre, hogy képzeljétek el, amikor ez a fiú már nem kért az otthoni dolgokból, csak az ő vagyonát kértek, és az ő részét. És amikor az ő atya kiadta, és elment, elváltak az útjaik, ezen gondolkoztam el, hogy de az atya szeretete ő iránta vajon megmaradt? És mindenképpen. Arra az elhatározásra jutottam, hogy mindenképpen. Tehát az atya szeretete, az ő visszavárása, az ő gondoskodása, az megmaradt. Csak ennek a fiúnak most akkor ő úgy gondolta, hogy erre nincs szüksége. És valahogy így tudom elképzelni azt, amikor elszakadunk egy csodálatos otthontól, ahol addig táplálkoztunk, tisztálkodtunk, és ahol növekedtünk az életnek a kenyerétől, és egy darabig ugye nem hiányzik, de aztán magunkba szállunk. És azt látjuk, hogy keresnünk kell újra ezt a helyet, és kopogtatnunk kell ezen a helyen. És vissza kell menni erre a helyre. És akkor kaptam egy másik igét, a Máté 7:7-et. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. És mennyire ráillik erre a fiúra is ez, hogy mennyire ez hiányzott neki, hogy újra megkeresse azt a helyet, ahol ő lakott. Újra elmenjen és zörgessen az ő atyának a házán, és újra lakjon, és újra tudjon kenyeret enni. Vágyott arra, hogy a szolgákkal, a béresekkel együtt egyen kenyeret, mert azok bővölködtek ő hozzá képest. És így vagyok én is, amikor gondok, amikor próbák, és viszontagságok érnek akár a munkában, vagy bármilyen élethelyzetben. Mennyire jó zörgetni, mennyire jó visszamenni gyorsan az Úrhoz, mennyire jó ő benne megerősödni, és mennyire jó tőle kérni. Soha nem lehetünk biztosak abban, ha a világban kérünk valamit, hogy azt meg fogják nekünk adni vagy tenni. Általában igen, de van sokszor, hogy nem. Csak egy dologban lehetünk biztos, hogy ami számunkra jó, és ami jót mi kérünk, azt a mi drága megváltónk, azt meg fogja adni. Ez viszont így van. És csak és csak bátorodjon a szívetek abban, hogy ez a kenyér kell nekünk táplálékul, ami maga az Úr Jézus Krisztus, az életnek kenyere, és csak gondoljunk arra, hogy mennyire jó itt együtt fogyasztani ezt a kenyeret. Mennyire jó itt most a szívedben, szíveddel harapni, szívedbe befogadni ezt a kenyeret. És itt vagyunk együtt. Itt vagyunk együtt, ezt tesszük. Ezt tesszük, és ezt esszük szellemileg. És még egy igét hozott így aztán az Úr elém, és teljesen látjátok, hogy így a szívbe össze tudja fűzni az Úr az igéket. Ugye ahhoz képest, hogy a Bibliának egyik végétől a másik végéig találhatóak meg, de a 133-as Zsoltár első versét hozta elém, hogy íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Együtt lakoznak. És ezt a lakozást, ezt most úgy értsétek, hogy ez egy komplex dolog. Tehát a lakozásban, lakhatásban minden benne van. Itt van a lakóhelyünk, itt van az a hely, ahol Isten nagyon megállt bennünket, ahol megtáplál minket, az ő fiának a testében vagyunk itt. Ez a hely az, amit nekünk szánt. Ez az a nap, és ez az a hely, amikor akar hozzánk szólni az Úr. És ezt megtette a mai napon is, már testvérünk keresztül is, és hiszem, hogy ezen a pár igén keresztül is hallottunk tőle olyat, ami bátorodást, ami megnyugvást, és csak kívánom szívemből, hogy bővölködjetek ebbe a kenyérbe, bővölködjek én magam is ebbe a kenyérbe, és adjunk hálát mindenért a drága Úr Jézus Krisztusnak. Legyen így. Amen. És most szeretettel szólítom Zsolti testvért, hogy végezze az ő szolgálatát.
Oké, hát szervusztok. Nem beszéltünk össze, de összefügg a mondani valónk, mert Árpi beszélt a háladásról. Én a dicséretről és az egységről szeretnék beszélni, és fel fogom olvasni a 133-as Zsoltárt. Az egységnek a fontosságáról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontos ez a Biblia szerint, és van jó egység is, és rossz egység is, és attól, hogy az egység jó vagy rossz, attól melyiknek van hatása, esetleg az egyiknek, vagy mind a kettőnek, és van-e az egységben önmagában, mint plusz erő, függetlenül attól, hogy ez jó egység, vagy rossz egység. És egy ismert történetet szeretnék felolvasni, az 1 Mózes 11.1.9-et, meg pedig ez Bábel tornyának a története. És mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És lőn, mikor kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszáll, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyék mindezt, amit elgondoltak magukban. Nos, ha szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezi annak nevét Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezti el őket az Úr az egész földnek színére. Amen. És általában egy embert, hogyha megkérdezünk Bábel tornyáról, egyetlen egy dolgot tud mondani, hogy ott zavartott Isten össze a nyelveket. És ez a történet olyan más szempontból is nagyon fontos, mert nem csak ez történt ott, tehát ennél ezért sokkal komplexebb ennek a Bábel tornyának a története. És a mai történelemre is hatással van. Nem arra gondolok, hogy én most járok angoltanárhoz, és próbálok angolt tanulni. Tehát nem más eseményekre van hatással a történelemre. És amiért én szeretem ezeket a történeteket, hogy én avval foglalkozok elsősorban, hogy megfigyelem Istennek a reakcióját. Mit mond és mit tesz Isten válaszul az embereknek egy-egy cselekedetére, mert abból lehet megismerni Istennek a természetét, nyilván amit mond egyrészt a Biblia által, vagy a Biblia mondja azt, hogy ezt Isten mondta, illetve mit tesz adott esetben Isten, mert az, amit valaki mond és tesz, az a jellemét, a természetét, a szívét azt megmutatja, és jelen esetben Istennek megmutatja itt a természetét, és hogy miről mit gondol. És ez azért választottam még egyrésztre ezt a történetet, hogy meg szeretném mutatni, hogy most nem a nyelvek összezavarását helyezném a hangsúlyba, hanem itt az egységről szeretnék beszélni, és mondanék egy pár dolgot erről a mi is történt itt tulajdonképpen, azon kívül, hogy itt csak egy rövid részt látunk leírva, és mi is történt, és mekkora nagy lázadás volt ez Isten ellen, és mik történtek azért, és mi volt erre Istennek a reakciója, ennek tükrébe akarnám ezt megvizsgálni majd közösen veletek. Tehát ez egy egyértelmű lázadás volt Isten ellen, mivel maga a motívum az Isten ellenes lázadás volt. Tehát három nemzetség telt el Noé óta és az özönvíz óta. Noha itt ezek nagyobb nemzetségek, mint a mai korban, mivel hosszabb ideig éltek az emberek, de a Noé óta, hogy három nemzetség telt el, viszonylag rövid idő telt el, amikor Isten megítélte a földet komplexen egy özönvíz által, ami egyedüli özönvíz, tehát se előtte, se utána nem lesz, és nem volt, és megítélte egy ilyen özönvíz által, tehát Nimród, az, akinek tulajdonítják Bábel tornyának az építését, nem bibliai, hanem történelmi források alapján, ő Noénak az unokája volt, hogyha ha nézzük a nemzetségi táblázatot, tehát nagyon kevés idő telt el Noé áldozata óta és az özönvíz óta, és még az embereknek emlékezniük kellett, hogy Isten mekkora kézzel beavatkozott az emberiségnek az életébe, amikor nem jó úton mentek a dolgok. Ez az egyik, és ennek ellenére tehát egy lázadás készült ilyen szempontból Isten ellen. Tehát Nimródnak maga neve, Nimród az azt jelenti, hogy lázadás. És Isten azt mondta, hogy töltsék be a földet. A túlélők szélegyenek el. Most ezzel szemben nem szélettek el, hanem Nimród vezetésével központosultak, és elkezdtek várost építeni, illetve kisebb városokat. És ennek mi voltak a motivumai? Tehát egyrésztről egy biztonságtudat. Tehát az emberek, mindenki nagyobb biztonságban van, hogyha csoportba érzi magát. Tehát, hogyha valaki egyedül vánszorog a sivatagba, akkor és talál még egy embert, és már ketten vánszorognak, akkor már sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat, mert már hú de jó, ketten vannak. Nem lesz több vízük, nem lesz több esélyük ilyen szempontból a túlélésre, viszont az ember ilyen, hogy biztonságban érzi magát abban, hogyha minél többen vannak. És ez a motivum vezethette, hogy Isten igéje ellen azt mondják, hogy nem szélednek szét, hanem városokat építenek, központosulnak, és együtt maradnak. És ez egy Isten elleni lázadás volt, mivel egyértelmű volt Istennek az igéje, és ez lett az Isten elleni lázadásnak, és az Isten elleni civilizációknak a szimbóluma a Bibliába. És itt jött be a Bibliába Babilonnak a városa, és Babilonnak a sok minden dolga. Ugyanis a Babilon végigkíséri a Bibliába, tehát a Bibliát végigkíséri, egészen a Jelenések könyvéig. A Jelenések könyvében is szerepel Babilon. És Babilon, mint Jeruzsálemnek az ellenpólusa, antitézise jelenik meg a Bibliába. Tehát minden esetben, minden egyes áldott esetben negatívumként jelenik meg. És például Dániel könyvében is úgy jelenik meg, mint egy szellemi fejedelemség, amely Gábriel arkangyal, ugyebár Dánielhez küldetett, és azt mondta, hogy Babilon fejedelme három hétig ellenállt, és csak amikor jött Mihály arkangyal, aki a mennyei seregek fővezére, akkor tudott tovább menni és eljutni Dánielhez. Na már most a Babilon fejedelmeit azért gondolnám, hogy ez egy szellemi lény, mert egy arkangyalnak nem tud ellenállni egy ember, még hogyha Babilon királyáról is van szó. És Babilon ilyen szempontból egy szellemi tartalmat kapott, tehát egy olyan tartalmat, amivel tehát az Isten ellenes erőknek az egyik központjává vált. És itt lép be Babilon, és itt építik meg a történelembe Babilont. És innentől kezdve végig fog kísérni. Most inkább még annyit, hogy megfigyelhető, hogy amikor Jeruzsálem, tehát Isten városa Jeruzsálem a történelemben fönt volt, akkor Babilon lent volt, és ahogy Babilon elkezdett emelkedni, Jeruzsálem így szállt alá. És ezt végig lehet kísérni a történelembe, hogy amikor Dávid és Salamon idejében Jeruzsálem tündökölt, akkor érte ugyebár a csúcsát, és Isten oda helyezte a nevét, tehát Isten városa volt akkor is, és akkor Babilon lent volt. És ahogy elkezdődött Babilon emelkedése, tehát Ninive és Babilon emelkedése, Jeruzsálem pedig úgy szállt alá. És ez végig kíséri a történelembe, és általában meg lehet figyelni, hogy minek a motívuma többek között ez. Egyrészt a hamis biztonság, amit a tömegek adnak, és birodalomnak a központjává válik. És azáltal, hogy sok ember gyűjt maga köré, és civilizációt épít, így Isten helyett magába az emberi tömegbe helyezi a biztonságát. És ezt Isten nem szereti. Olyan szempontból nem szereti, hogy azt se szereti, hogy ha Izrael, vagy Isten népe, vagy a keresztények akár a tömegre helyezik a hangsúlyt, mert nekünk Istenben kell bízni. Mondom én, hogy olyan állítások miatt például, hogy nem engedte Isten a népszámlálást Dávidnak. Sőt, kifejezetten megbüntette ért, és én nem értettem, hogy miért nem lehetne Isten népét megszámolni. És azért erre azt a választ kaptam, hogy azért nem szabad megszámolni, mert nem abba kell be nekünk bíznunk, hogy megkapunk egy létszámot, és mekkora sereg vagyunk, hanem Istenben kell bíznunk. És ugyanígy volt Gedeonnak a története, aki gyűjtött hadsereget, és végül 300-an maradtak, és 300-an mentek neki a seregnek, és Isten győzelmet szerzett neki. Éppen ezért, mert nekünk nem arra kell nézni, hogy mennyi a létszámunk, hanem az, hogy ki van velünk. És ez az egyik, és a másik pedig a lázadásnak a motívuma, ami egy égigérő tornyot álmodtak meg. Ez most, tehát a cél magasra törni. Tehát magasra törni, és ott Babilonban ilyen cikkuratokat, tehát ilyen torony templomokat építettek, aminek a tetejében volt a csillagvizsgálat és a vallási tevékenységek. És ez pedig, hogy minél magasra törni, ez egy istentelen tevékenység, egy Isten ellen való lázadás. És itt az van, hogy az égig érjen. Ez, amikor először olvastam, akkor én mondtam, hogy ezt mit mondtam volna én Isten helyébe. Azt mondtam volna, hogy csak szólok, hogy 10 000 méteren nincs levegő, meg mínusz 60 fok van. De Isten nem azt mondta, hanem ami a lényeg, hogy ebbe az igében mit mondott Isten. Mert nyilván az a fontos, hogy mit mond. És a 6. részben azt mondta, ímé e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és ez a lényeg, és bizony semmi nem gátolja, hogy véghez ne vigyek mindent, amit elgondoltak magukban. És ez a fontos rész, mert Isten azt mondta, hogy mivel egységben vannak, egy nyelvük van, egy az akaratuk, így meg tudják tenni azt, amit ők elhatároztak. És ez nagyon fontos üzenet lehet olyan szempontból, hogy egységben vannak. És ennél azért is beszéltem egy kicsit, hogy mit okozott Bábelnek a létrejötte, mit okozott Babilonnak a létrejötte. És mellette még rengeteg ilyen dolog van, tehát a Nimród kultusz az a mai napig él egyes vallási dolgokban, meg rengeteg más mindent, amire most én nem akarok kitérni, de nagyon nagy bajt okozott. És ennek ellenére azt mondta Isten, hogy mivel egységben vannak, így meg tudják tenni azt, amire ők elkezdtek. Tehát Isten azt mondta, hogy az egység miatt, meg fogják ezt tudni tenni. És ez nekünk olyan szempontból üzenet, hogy mekkora ereje van az egységnek. Akár ez most egy Isten dolog, istentelen dologra lett használva az egység, de mi használhatjuk Istennel kapcsolatos dolgokra az egységet, és vannak szellemi törvényszerűségek a Bibliában. És nem esetleg, át kell gondolni, nem esetleg ez egy olyan, olyan szellemi törvényszerűség az egység, mint amit nem ártana nekünk megvizsgálni. És nyilván rengeteg szellemi törvényszerűség van a Bibliában, legyen. Vannak, amik még abban a korban újak voltak, vannak olyanok, amelyek nekünk teljesen egyértelmű már a mai kornak az emberének, de nem mindig voltak egyértelműek, és vannak olyanok, amiket nem tudunk, nem értünk, de le van írva a Bibliában, és nem tudjuk, hogy hogy függ össze, sőt van olyan is, ami a mi ismeretünk szerint teljesen ellentétes. Csak mondok egy-két példát, hogy milyen szellemi törvényszerűségre gondolok, és mondok egy pár teljesen egyértelmű dolgot, ami le van írva a Bibliába, különösebben mi nem lepődünk meg ezeken a dolgokon, mert tudjuk, hogy ez így működik. Ilyen például a példabeszédek 30-33. Tehát sokáig például a gravitációt se tudták megmagyarázni, és mindenféle dolgokat mondtak, meg hogy lapos a föld, le lehet dobni róla, meg hogy nem lehet gömb, vagy kör alkú, mert aki alól van, az annak le kellene esni. Tehát akkor még teljesen logikus magyarázatok voltak, és nyilván vannak olyan dolgok, amik nekünk egyértelműen. Itt van például tehát 30-33 példabeszédek. Mert miképpen aki tejet köpül, vajat csinál, és aki keményen fújja az orrát, vért hoz elő. Ez nekünk egy teljesen alap dolog, mivel tudjuk, tehát már Ábrahám a három angyalt vajjal kínálta, tehát ez egy ismert volt az emberiségben. Mi ennek egy teljesen általános dolognak tulajdonítjuk. Ugyanígy van a bor hatása, hogy milyen a bornak a hatása. Ezt egy időben nem tudta, például Noé nem tudta, mi már ezt tudjuk. Tehát ez a példabeszédek 31:4-7-ben van. Távol legyen a királyoktól, ó Remuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hogy mikor iszik, el ne feledkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorútnak igazságát. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, mert a bor a keseredett, és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy feledkezzék el az ő szegénységéről, és az ő nyavajájáról ne emlékezzék meg többé. Ámen. Tehát nyilván a bornak mi már tudjuk, hogy van egy olyan hatása, hogy valamilyen szinten megvidámítja a szívet egyrészről, nagyobb mennyiségben meg részegséget okoz. És akkor ezt még például Noé nem tudta, és ő nyilván ő ivott a borból, olyan szempontból, hogy megrészegedett, baj is lett belőle. Ezek úgy az egyszerűbbek. Na és nézzük, van olyan is, amit nem tudjuk. Például van egy ilyen, igen, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Na most ez hogy függ össze? Tehát ezt azért vannak rá elgondolások, vannak rá gondolatok, de Isten leírja, hogy ez így működik, de igazából ennek a teljes dolgát nem látjuk át, hogy ez hogy függ össze, azzal, hogy én tisztelem apámat és anyámat, és az én életkoromban ez hogy függ össze. És vannak például ellentétesek, a példabeszédek 11:24. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van, aki megtartóztatja a járandóságot, és ugyan szűkölködik. Ámen. Ez nyilván a mi általunk ismert természeti törvényszerűségeknek ellenmond. Mert hogyha van nekem 100 forintom, és adok 50-et, akkor marad 50, tehát az nem lesz több. És Isten igéje nyilván ezt másképp gondolja, és leírja, mint szellemi törvényszerűség. És ilyen törvényszerűségekre gondolkodunk, akkor érdekes kérdések vannak, és érdekes ezeket a törvényszerűségeket felkutatni. Ugyanis majdnem mindenről, ami a mindennapi élethez kell, vannak törvényszerűségek. Esetleg, hogyha valakit érdekel kikutatni, hogy milyen törvényszerűségek vannak az anyagi életre, mert nem csak ez az egy van. Tehát vannak sok, vagy például a házassággal kapcsolatban, a házas életre, a férfinő kapcsolatára milyen törvényszerűségek vannak leírva, vagy például a munkavégzéssel kapcsolatban. És itt például Jézus a példázatokon keresztül is sok mindent mondott, például főnökbeosztott viszonyáról. Tehát ezeket érdekes megvizsgálni a Bibliába. Én nagyon szeretem ezeket vizsgálgatni. És amiért én most ezeket mondtam, az egyik ilyen törvényszerűség lehet az egység. Tehát az, hogy az emberi egységet, Isten hogy gondolkodik az emberi egységről, milyen törvényszerűségeket lehet felfedezni az emberi egységgel kapcsolatban, és ezt hogy tudjuk a mi életünkbe, a mi keresztény életünkbe hasznosítani. És itt szeretném felolvasni a 133. Zsoltárt, de én végigolvasnám, jó János. Tehát ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan ez, mint a drágolaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökké. Ámen. És ami nagyon fontos itt, tehát együtt lakoznak az atyafiak egységben. És megnézhetjük, hogy mit ír még ez a Zsoltár. Olajat ír, ami a Bibliában a kenetnek, Isten jelenlétének a szimbóluma. És a harmatról, ami egy Izraelben, mivel egy nagyon száraz éghajlat, ez áldás jelent, óriási áldás jelent, amikor hetekig, hónapokig nem esik az eső, és reggel harmat van, és ez leszáll Sion hegyeire, nyilván Istennek a hegyére. És most Aszályba például, amikor ilyen aszályos idő van, például nagyon jó lenne egy kis reggeli harmat. És ami még nagyon fontos, és ennél a Zsoltárnál meg kell róla emlékezni arról, hogy Áron szakállán. És ki is volt Áron? Áron főpap volt, és tudjátok, hogy Izraelbe az áldozatot az Istennek a jelenlétébe, a szenteknek a szentjébe egyedül a főpap mehetett be, és ez Áronnak a nemzetsége, és Áron volt az első főpap, és őneki a leszármazottjai mehettek be Istennek a szentek szentjébe, tehát a legbelső szobába, és azt szimbolizálja, hogy Áron szakállán, hogy annak a személynek, aki bemehet Isten jelenlétébe. Itt a főpapként, mi viszont már keresztények vagyunk, tehát mi bemehetünk Isten jelenlétébe. Nyitva van a számunkra a szentek szentje, de az az olaj, ami aláfoly a szakállon, ami az egységnek az egyik megnyilvánulása, az tud bevinni, és azzal tudunk bemenni Istennek a jelenlétébe. És az egyik ilyen dolog, amivel be tudunk menni Istennek a jelenlétébe, ez a dicséret. A dicséret is, mivel ez egy hálaadás, és nagyon fontos, hogy nézzük meg a Bibliából, hogy milyen a jó dicséret. És nagyon fontos a zenei hangzás, de ez nekünk szól. És nem akarom megbántani a dicséret szolgálatot, de azért nagyon jó, hogy ti nagyon ilyen szépen énekeltek. Nekünk... Ami fontos, és Pintér Béla mondott még egy nagyon érdekes dolgot, amikor, ahogy megfogalmazta, hogy Isten hallja a szívünket. És Isten, amikor dicsérjük Istent, akkor a szívünket vizsgálja. Hát ha hangunkat, én nagyon rossz helyen állok, de Isten azt nézi, hogy amikor oda megyünk el és áldozatot hozunk, akkor milyen a szívünknek az állapota. Avval foglalkozunk, hogy eljöttünk otthonról, és odaszánjuk a szívünket, az időnket már nyilván odaszántuk, odaszánjuk a szívünket Istennel való kapcsolatra akkor, és nyilván még azt is vizsgálja, hogy igei ez az áldozat, erre mindjárt visszatérek, tehát, hogy szinkronban van az igével, nincs olyasmi, ami meghiúsítsa ezt, és nyilván az, hogy egységben vagyunk-e. És akkor erről még azért még beszélnék. És van, amikor egyszer jobban megérint valakit a dicséret, máskor nem annyira. Van, amikor a mellette lévőt jobban megérinti, és itt nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen a mi szívünknek az állapota. És nem Istenem múlik, hogy hát most őt nem érintem meg, mert most nem, de majd a következő alkalommal, hanem ez rajtunk múlik, hogyha olyan állapotba tudunk idejönni Isten tiszteletre, és oda tudunk fordulni úgy Istenhez, akkor ő képes arra, hogy megérintse a szívünket, és ennek nem Isten a gátja. És ez gyakorlatilag a szív állapotán múlik. És probléma lehet itt az egységnek a hiánya, hogy ha nem tud a gyülekezet vagy az emberek bemenni Istennek a jelenlétébe, akkor lehet, hogy az egység hiánya áll fent. És van még egy olyan tényező, amiről Jézus beszélt, és jelenthet többféle dolgot. Ez, és jelenthet azt is, hogy az egységet nem szabad nekünk a mi közösségünkbe megbontani. Ez pedig a Máté 5.23-24-ből szeretném ezt felolvasni. Mert ugyanilyen, hogy az egységek az egyik megoltója, hogyha van viszály, vagy meg nem bocsátás. És ez a Máté 5.23-24. És ami így szól. Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed, és ott emlékezetbe jut, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, békélj meg az te atyád fiával, és azután eljövő, vidd fel a te ajándékodat. Amen. És egyrésztről ez a megbocsátásról szól, tehát úgy, hogy meg kell bocsátanunk egymásnak, a mi atyánk fiának, bármit is vétkezett ellenünk, mert akkor át a Biblia szerint nem tudott vétkezni, hogy ne tudjuk, vagy ne kelljen nekünk megbocsátani. A másik, ami még nagyon fontos, és itt kiemelném, hogy Isten úgy fogadta el az áldozatot, hogy előtte az embernek meg kellett békélni a másikkal. Tehát nem azt mondta, hogy oké, tudom, hogy viszályod van ezzel az emberrel, menj el, hozd el az ajándékot, aztán majd valamikor rendezd le. Hanem azt mondta, hogy ragd le, ne is hozd be azt az áldozatot az én házamba, hanem menj el, és békélj meg a te atyád fiáddal, és utána hozd be. És Isten várta az áldozatot tőlünk, tehát várta az, most legyen ez itt galamfióka, vagy a dicséretnek áldozata, ami egy hála áldozat. És azt mondta, hogy békéljen meg. És ez az egyik nyilván a megbocsátás, és így, hogy elfogadja Isten a mi áldozatunkat, ez fontos, hogy ha van ilyen a szívünkbe, akkor Isten nem fogadja el a mi áldozatunkat, és ha úgy ülünk itt a sorba, hogy haragunk van a másikkal szembe, akkor mi megbontjuk az egységet. Tehát lehet, hogy eljövünk 50-en ide, mondjuk, hogy 60-an, vagy akármennyien, és valakinek van a haragba a szíve a másik iránt itt a sorokba, ez megbonthatja az egységet, és ez Isten jelenlétének megoldhatja Istennek a jelenlétét. És amit még tehát az egységről el akarok mondani, hogy nyilván nem minden egység jó a világban. Tehát attól, hogy egység van valahol a világban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy Istentől való. Lássuk itt Bábelnek az esetét, de ugyanúgy az emberek egységre és biztonságra törekednek, és létrehoznak egységeket. Legyen ez akár mondjuk most a NATO, Unió, vagy akár szövetség a Közel-Keleten. Ezt most nem minősítésnek akarom mondani, hogy ez jó vagy rossz egység, de rengeteg egység van a világban, és mindig is lesznek egységek. Nyilván ez most nekünk nem tisztünk megítélni. Az emberiség erre fog törekedni. Azért, mert így érzi magát biztosságba. Tehát, de nekünk másképp kell gondolkodni. Vannak jó egységek is. Itt van például az Isten népe közötti egység. És itt van például a házastársi egység. Tehát a házastársaknak meg kell egyeznie arra, hogy melyik úton akarnak menni, mit, hogy akarnak véghez vinni az életükbe, mert őnekik együtt kell mozogni. Együtt kell értük adott esetben imádkozni, együtt kell értük, tehát együtt kell élni, és egy úton kell menniük. Utána van, például nézzük meg Isten Szent Háromságának az egysége. Ott nincs széthúzás, tehát Jézusnak az Atya és a Szent Szellem között nincsenek ellentétek. Ők tökéletes egységbe tudnak dolgozni, és illetve élni és lenni. És az egység nem azt jelenti, hogy mondjuk egy házasságban vagy egy gyülekezetből mindenki ugyanúgy gondolkodik mindenről. Mert ilyen soha nem lesz, mert, de ez önmagában nem probléma. Hogyha mondjuk van, aki a gyors dicséretet szereti, van, aki a lassút, tehát különbözőek vagyunk. Nem ez oltja meg Istennek az egységét. Nem azt mondta Isten, hogy minden egyféle dicséret legyen mindenkinek a kedvence, ez legyen a második számú kedvenc, és ez a harmadik. Nem azt mondja Isten, hanem azt mondja, hogy amikor egységbe vagyunk, akkor úgy jöjjünk Isten jelenlétébe, hogy Isten népe most dicséretnek áldozatát viszi az Úrnak a házába. És ez Istennek sokkal fontosabb, és sokkal fontosabb az, hogy olyan szívvel jöjjünk, hogy ne az otthon lévő dolgokról gondolkodjunk, ne arról gondolkodjunk, hó, hát meg megint a szomszéd asszony itt átdobta a labdát hozzánk. Tehát ne ilyen dolgokról gondolkodjunk, hogy amikor Istennek áldozatot vigyünk, legyen bennünk annyi a lázat, hogy teljes szívvel odafordulunk Isten elé, és úgy viszünk Istennek áldozatot. Nyilván kinek milyen adatot, és összefoglalva az, hogy amikor Isten tiszteletre készülünk, és tudjuk, hogy Isten tiszteletre jövünk, én akkor eleve leszoktam, megpróbálom lerakni magamról a hétnek a rohanását, a hétnek a problémáját, és azt mondom, hogy amikor itt vagyok, akkor az az idő az én életemben az Istennek szentelt idő. Ez az én életemben, és a gyülekezet többi tagjának az életében az az idő, amikor hálaáldozattal épp a dicséretbe odajárulunk Isten elé, egy szívvel, egy akarattal, azért, hogy az élő Istennel legyünk a szövetségbe, és illetve kapcsolatba, és én megpróbálok nyilván lerakni minden olyan dolgot, ami a hét során egyéb dolgok, amik rám rakódtak, megpróbálok lerakni, hogy én ne legyek annak az oka, hogyha esetleg nem sikerül egy olyan egységbe bemenni a gyülekezetnek, Istennek a jelenlétébe, hogy én ennek ne legyek gátja. És nyilván megpróbálom úgy tehát lerakni a gondokat, a szívemet megtisztítani, és teljes egészében odafigyelni Istenre, mert Isten az olyan áldozatokat szereti, az én meggyőződésem, amikor teljes szívvel oda tudunk fordulni, nem máson gondolkodunk, nem egy probléma megoldáson gondolkodunk, és ennek egy része a dicséret, amikor odafordulunk, mindenki másképp dicséri az Urat nyilván, tehát, de Istennek a szívállapota az a fontos, és ilyenkor félrerakunk minden más véleményt, ami esetleg gyülekezeten belül kialakult, legyen ez szó bármiről. Félrerakunk minden dolgot, mert Isten ilyen áldozatot akar, hogy úgy jöjjünk oda, hogy le tudjuk rakni az ajándékot, amit hoztunk Istennek, mármint az időnket és az odaszállásunkat, meg tudjuk beszélni, meg tudjunk békélni mindenkivel, és egységbe oda tudjunk menni, és amikor készülünk erre, akkor egy olyan szívvel kell ide jönnünk, hogy mi most odaszálljuk magunkat, úgymond Istennek az oltárára áldozatul, hogyha lehet így fogalmazni, az Istennel való közösségre áldozatul, és Isten az ilyen közösséget és az ilyen áldozatot szereti, amikor nem máson gondolkodunk, és amikor Istennek a népe egységbe úgy jön el Isten tiszteletre, hogy a mai napon a dicséret által, ige hirdetés által bemenjen Istennek a jelenlétébe, közösséget kapjon, vagy közösségbe legyen Istennel, és ez az a közösség, ami gyakorlatilag a mi számunkra áldást fog hozni. Mert erre az ilyen közösségre, az ilyen egységbe való közösségre reagál jobban Isten. De nem azt mondom, hogy ha most egy ember vagy több ember megtér az egységet, attól nem kaphatunk Istentől igét, üzenetet, viszont az egység, mivel a mi egységünk egy Istentől való egység, mert amúgy mi nem ismertük volna egymást, hogy ha nem egy gyülekezetbe járunk, jó eséllyel, mindannyian biztos nem. A mi egységünk egy Istennel való egység, egy Isten szerint való közösség, mert a mi egységünk, a mi közösségünk azon alapul, hogy együtt bemegyünk Isten jelenlétébe, hogy együtt végezzük Istennek a munkáját itt a Földön, adott esetben Szegeden vagy a környező városokba, és azon alapul a mi egységünk, hogy oda megyünk Isten elé, és Istennel leszünk közösségbe, és az ő neki adunk hálát, és élünk az ő áldásaival, megköszönvén azt, amit megkapunk. És ez egy Istentől való egység, és hogyha ezt átgondoljuk Isten tisztelet előtt, mielőtt a dicséret van, vagy mielőtt az ige hirdetés van, itt most én a dicséretre hegyeztem ki elsősorban a mondani valómat, de ugyanúgy az ige hirdetésnek is a hatékonyságát jelentősen befolyásolja az, hogy mi egységben vagyunk-e, vagy milyen szívvel hallgatjuk épp az adott esetben, beszéljen bárki itt. Az is befolyásolja, meg hogy Isten mennyire tud minket megérinteni. És nyilván minél jobban egységben vagyunk, annál jobban meg tud és meg akar minket érinteni. És erre szeretnélek majd bátorítani titeket is, meg magamat is, hogy következő alkalommal is, amikor eljövünk Isten tiszteletre, legyen egy olyan szívünk, amikor ezt végig gondoljuk egy 2 perc alatt, hogy lerakni az otthonnak a problémáját, lerakni a hétnek a gondjait, és legyen ez egy olyan Isten tisztelet, amikor odaszánjuk magunkat az Istennel való közösségre, és ezáltal egységbe nagyobb esélyünk van több ajándékot, és több igét, és több üzenetet, több rémát kapni Istentől. És ennyit szerettem volna mondani, és akkor imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy a mai napon is, Uram, egy szívvel, egy akarattal, Uram, eljöttünk, Uram, hogy áldozatot hozzunk, Uram, a te házadba, Uram. És köszönjük, Uram, hogy a mi szívünket odafordítottad te hozzád, Uram. És hálásak vagyunk azért, Uram, hogy a te gyermekeid lehetünk, Uram. És köszönjük, Uram, hogy te oktasz minket, buzdítasz, fedsz minket, Uram. És kérünk téged, Istenünk, hogy minden napon, Uram, adj nekünk bölcsességet, Uram, hogy viseljük az életnek a dolgait, Uram, hogy te örömödet lehet mi bennünk, Uram. Adj ehhez nekünk kegyelmet, Uram. És kérünk téged, Istenünk, hogy légy minden napon velünk, Uram, hogy amikor eljövünk, Uram, ide, hogy tiszteletet tegyünk neked, Uram, az égnek, a földnek, a teremtő Istenének, Uram. Kérünk, Uram, hogy legyél velünk, Uram, szólj a mi szívünkhez, Uram, érints meg minket, Uram, mert mi vágyunk a te érintésedre, vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, vágyunk arra, hogy vezess minket, Uram, és mindent köszönünk neked, Uram, ami jó van a mi életünkben, Uram, hálásak vagyunk ezért, Uram, és legyen a te kegyelmed, Uram, a te népeden, a mi életünkön, életünk minden napján a Jézus nevében. Amen.
Ó, csendesítsd le minden lázadásom.
Köszönjük, drága dicsőítők, hogy az Úr jelenlétébe vittetek minket, és köszönjük a szolgálattevőknek, köszönjük a nyitott füleknek, a nyitott szíveknek, és csak egy gondolat fogalmazódik meg a szívemben, hogy milyen csodálatos üzenetet kaptunk ma itt, egy színes csokrot adott át itt az Úr Jézus nekünk, amiben az szólt, hogy hálaadással bővölködjünk a drága Úr Jézus Krisztusban, a teljes egységre törekedve. Köszönjük neked, drága Jézus. Menjetek Isten hírével, legyen áldott hetetek, az Úr Jézus Krisztus gazdag áldását kívánom nektek a jövő hétre is. Amen.